Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 90. Zsoltárunk első versét énekeljük el együtt Isten tiszteletünk kezdetén. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 235. dicséretünket. 235. énekünk első három verszakát énekeljük. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten igéje most a Bírák könyvéből hangzik hozzánk, a Bírák könyve 17. fejezetéből a következőképpen. Volt Efraim hegyvidékén egy Miká nevű ember. Ez azt mondta egyszer az anyjának, az az 1100 ezüst, amit elvettek tőled, és ami miatt átkot mondtál a fülem hallatára is, az az ezüst nálam van, én vettem el. Az anyja ezt mondta, áldjon meg az Úr fiam. Amikor visszaadta anyjának az 1100 ezüstöt, ezt mondta az anyja. Ezt az ezüstöt én arra szántam, hogy az Úrnak szentelem a fiamért. Készítsenek belőle faragott és öntött bálványszobrot. Most azért visszaadom neked. De a fiú újból visszaadta az ezüstöt anyjának. Ekkor az anyja fogott 200 ezüstöt, odaadta az ötvösnek, az pedig faragott, és öntött bálványszobrot készítettett belőle. Ez Miká házába került. Ennek a Mikának volt egy házi szentélye, készítetett éfódot és házi bálványt, egyik fiát pedig felavatta, és az lett a papja. Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. Volt egy ifjú lévita, Júda nemzetségéből, a júdai Betlehemből, de jövevény volt ott. Elindult azért ez a férfi a júdai Betlehem városából, hogy ott tartózkodjék, ahol majd alkalmas helyet talál. Így jutott el vándorlása közben Efraim hegyvidékére a Miká házához. Miká megkérdezte tőle, honnan jössz? Az így felelte ki. Lévita vagyok, a júdai Betlehemből. Megyek, míg alkalmas helyet találok, hogy ott tartózkodjam. Ekkor Miká azt mondta neki, maradj nálam, légy atyám és papom. Én pedig adok neked évente 10 ezüstöt, egy rend ruhát és élelmet. A lévita belement. Úgy döntött a lévita, hogy ott marad annál az embernél. Az pedig olyannak tekintette az ifjút, mint a saját fiát. Miká tisztébe avatta a lévitát, s így az ifjú a papjává lett, és Miká házában élt. Miká pedig ezt mondta. Most már tudom, hogy jót fog velem tenni az Úr, mert egy lévita lett a papom.
A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben. Mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a cselekvői is. Most helyünket elfoglalva, fejünket meghajtva imádkozzunk.
Hálás a szívünk, Urunk Istenünk azért, hogy húsvét ünnepe után most újra itt lehetünk a házadban. Hálás a szívünk azért, hogy hallhattuk a húsvéti jó hírt. Jézus Krisztus feltámadt a halálból, él. Ma is, most is itt van közöttünk szent lelke által. Urunk, mi valóban ezzel a hittel vagyunk itt, és ez a kérésünk. Erre vágyunk, hogy légy itt közöttünk. És olyan jó lenne, hogyha úgy lehetnél itt, ahogyan az egyik dicséretünk szerzője megfogalmazta, hogy itt van Isten köztünk, itt van a középen. Valóban középen lehetnél. Itt a templomunk, az Isten tiszteletünk középpontjában, de az életünkben is a központi helyet foglalhatnád el. Azért imádkozunk, hogy ezt a mai Isten tiszteletet is áld meg számunkra, hogy így lehessen, hogy valóban te lehess az Úr az életünkben. Szent lelkedet hívjuk ehhez segítségül, hiszen tudjuk, hogy rá van szükségünk. Vagy lehet, hogy még ebben sem vagyunk egészen biztosak. Arra kérünk téged, hogyha
nem érezzük még igazán Szent Lelked jelenlétének munkájának a szükségességét, akkor te győzd meg e felől is bennünket. Olyan jó, hogy hívhatunk téged, olyan jó, hogy várhatunk rád. Könyörülj meg rajtunk, Urunk. Áld meg Isten tiszteletünket, egyszülött fiad az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Ének szóval is hívjuk a Szentlélek Úristent, a 370. dicséretünk második verszakát énekeljük, készülve Isten üzenetének meghallgatására. Előbb olvasott ige szakasz mellett Isten beszéde még Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, második fejezetéből, a 14. és 15. versekből hangzik hozzánk a következőképpen. De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk, Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. Csütörtöki bibliaóráinkon már hónapok óta a Bírák könyvét tanulmányozzuk. Így került mostanában sor a 17. fejezetre is, amelyet először hallottunk. Bevallom, hogy engem mindaz, ami ebben a fejezetben van, az különösképpen is foglalkoztatott, és foglalkoztat a mai napig is. És majd az igehirdetés során kiderül, hogy miért és milyen összefüggésben. Ez a történet, amelyet hallottunk tehát a Bírák könyve 17. fejezetéből, egy család mindennapjaiba enged bepillantást. Mondhatjuk azt, hogy nem is akármilyen ez a család, hiszen otthonukban központi téma az Isten tisztelet. Fontos nekik az, hogy megfelelő helyet biztosítsanak erre a célra. Gondoskodnak a szükséges eszközökről is, a személyi feltételeket is biztosítják. A szentélyhez papra is szükség van. Az is kiderül a történetből, hogy az anyagi javaikat sem sajnálják erre a célra fordítani. Most felsóhajthatnánk, bárcsak minél több család, olyan család lenne, itt Magyarországon is ma, amelynek az életében valóban központi helyet foglal el az Isten tisztelet. Igen, ez így van. Milyen jó lenne. Milyen jó lenne az, hogyha valóban nem hiányozna a sok-sok otthonból az élő Isten tisztelete, szeretete. De azért, hogyha figyelmesen hallgattuk ezt a történetet, akkor azt is érezhettük, hogy valami mégse volt igazán rendben ott, annak a családnak az életében. Én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, és bocsánat a szóért, amelyet most használok, mert tudom, hogy nagyon köznapi, hogy valami ott bűzlött. És azért jutott eszembe ez a szó, mert ugyanakkor ez a másik csodálatos ige is a fülembe csengett, amit pedig Pál apostolnak a korintusiakhoz írott leveléből hallottunk, hogy mi, akik hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, az ő jó illatja lehetünk. Miért mondtam azt, hogy ott viszont a bírák korában, annak a családnak az életében valami nem volt rendben, valami bűzlött, amelyről most olvastunk. Hát gondoljunk csak bele, és most egy kicsit kiélezem mindazt, amiről hallottunk. Hát az is az Isten tisztelet része, hogy ez a bizonyos Miká nevű ember a saját anyját meglopja. Persze. Gondolhatjuk, és hozzá lehet tenni, hogy nyilván neki is gyermekei, lehet, hogy már felnőtt gyermekei voltak. Szüksége, és szükségük volt pénzre. És talán itt éppen az atyai örökségről volt szó. De hát akkor meg valami olyasmi sejthető, hogy nem bírja kivárni, amíg az édesanyja is meghal, és övé lehet az örökség. Hogy micsoda szeretetlenség van ebben a családban. Arról is olvastunk, hogy az anya, amikor észrevette, hogy hiányzik az a bizonyos ezüst pénz, az a nem kis összegű vagyon igazából, akkor mivel nem tudta, hogy a fia lopta el, átkot mondott arra, aki elvitte az ezüstöt. Hát hol imádság hangzik ebben a házban? Hol meg átkozódás? Vagy netán most megint, kicsit kiélezve, az átkozódás is az Isten tisztelet egyik eleme lenne? Ez a család úgy tűnik, tele van békétlenséggel, gyanúval, pénzkészséggel, mindenféle gonosz indulattal. Ezeknek pedig mondjuk ki, bűze van. De mi volt valójában itt a gond? Nézzük hát meg, hogy milyen volt az Isten tiszteletük. Valóban valami baj volt az Isten tiszteletükkel, hiszen látszólag olyan szép, hadd mondjam így, hogy vallásos dolgokat műveltek ők ott. Nem idegen Istent imádtak és szolgáltak. Nem az őket körülvevő akkori pogány népek valamelyik istenét, bálványisteneket. Nem. Ők is az Urat. Éppen úgy, mint ahogy akkor, abban a korban, az akkori szent helyen, a silói szentélyben tették azt a zsidók. Sőt, még a papjuk is lévita volt, hallottuk. Csak nem úgy, ahogyan a mózesi törvényekben az meg van írva. Ennek az embernek, Mikának az Isten tisztelete, és hát az egész család Isten tisztelete valójában bálványimádás volt. Emlékezzünk csak vissza, hogy abból az ezüstből, illetve nem is az egészből, hanem csak egy részéből faragott és öntött bálványszobrot készítettek. Arról volt szó igazából az ő Isten tiszteletükben, hogy az egyik az Istenből, az élő Istenből és az ő tiszteletéből csináltak ők igazából bálványt. Úgy látszott, mintha tényleg az élő Istent imádnák, mintha valóban benne bíznának. de ugyanakkor az egész Isten hitük, az csak a saját elképzelésű és saját beállítottságú vallásosság volt, és annak nevezhető. Az Úrról, Izrael Istenéről, az élő Istenről beszéltek. Amikor az anya megtudja, hogy a fia vitte el a pénzt, lopta el a pénzt, akkor azt mondja, hogy áldjon meg téged az Úr. Ő is, mintha valóban az élő Istent emlegetné, de igazából ott is csak általuk elképzelt, kitalált istenségről volt szó. És ez a bálványimádás, amely ott abban az otthonban folyt, ez épp úgy utálatos volt az élő Isten előtt, minthogyha valamelyik másik pogány nép istenségét kezdték volna el tisztelni. Pedig ez az ember, Mika, micsoda reményt fűzött ehhez a sajátos istentisztelethez. Gondoljunk csak vissza arra a mondatra, amellyel befejeződött a felolvasott szakaszunk. Most már tudom, hogy jót fog velem tenni az Úr, mert egy lévita lett a papom. Nyilván ő maga csodálkozott a legjobban akkor, amikor végül is nem a várakozása szerint alakult az életük. Említettem azt az igehirdetés elején, hogy engem ez a történet nagyon-nagyon foglalkoztat, és azért nem hagyott nyugtot, mert belesajgott a szívembe az a kérdés, vajon ma nincs ilyen Mika féle vallásosság? Akár a mi sorainkban is, közöttünk, keresztjének között is. Hogy nem abban az Istenben hisz valaki valójában, aki magát az Úr Jézus Krisztusban kijelentette, és aki az ő beszédét, kijelentését írásban, a Bibliában elénk adta. Nincs olyan, hogy valaki magának csinál Istent. Bálványt készít magának Istenből, nem más Istent imád, hanem az élő Istenből készít bálványt. Nincs vajon olyan, hogy valakinek a hite, az nem az Isten önmagáról adott kijelentéséből táplálkozik, hanem a saját emberi értelméből, elképzeléséből, vágyaiból, a saját emberi szükségleteiből. Ez azért is nagyon veszedelmes, mert pontosan Mikának, ennek az embernek a története mutatja, hogy ez nagyon hasonló lehet az igazihoz. Megtévesztési hasonló lehet az igazihoz, és mégsem az igazi, nem az élő Isten. Nem az, aki Jézus Krisztusban megmutatta magát nekünk. Mindeközben pedig lehet, hogy olyanokat tapasztalunk, hogy különféle terheket kell hordoznunk, és ezek a terhek alatt összeroskadunk. Nem csak, hogy roskadozunk, hanem összeroskadunk. Vagy amikor szomorúságaink vannak, akkor nem csupán szomorúak vagyunk, mert mindenkivel megtörténhet ez, hogy szomorú lesz. De a szomorúságunk közben nem találunk vigaszt. Vagy lehet, hogy olyasmit tapasztalunk, hogy imádkozunk mi, de az imádságaink mintha csak a mennyezetig jutnának el, és onnan visszahullnak ránk. Mondjuk mi, ami bennünk van, de az olyan egyoldalú, nem érezzük, nem tapasztaljuk azt, hogy valaki valóban meghallgatná, hogy valaki szólna, válaszolna, cselekedne az életünkben. Aztán, hogyha szóba kerülnek a tulajdonságaink, és azok között a rossz tulajdonságaink, meg a rossz szokásaink, akkor megpróbáljuk mi is másokhoz hasonlóan elintézni azzal, hogy én már csak ilyen vagyok. Hogyha netán ilyeneket tapasztalunk az életünkben, akkor különösképpen is érdemes elgondolkoznunk ezen a történeten, amelyet hallottunk a Bírák könyvéből. Mert hogyha nem az igazi, az élő Istenben bízunk mi valójában, hanem csak elképzeltünk magunknak egy Istent, akkor gondoljunk csak bele, csoda-e az, hogy úgy érezzük, senki nem válaszol nekünk. Hát egy kitalált, egy elképzelt Isten egyáltalán meghallja az imádságainkat. Egyáltalán tud bármit is cselekedni. Egy kitalált, elképzelt Isten át tudja venni a terheinket? Tud nekünk erőt adni, békességet adni? Meg tudja az életünket újítani? Hogy ne kelljen abba belenyugodnunk, hogy én már csak ilyen vagyok. Hát a kitalált, elképzelt Istenek, hadd mondjam ezzel a szóval, hogy bálványok, azok némák, azok tehetetlenek, azok nem tudnak segíteni. És hogyha valakit valóban nyugtalanít az, hogy akkor most ő igazából kiben hisz, akkor most igazából, amikor azt mondja, hogy Úr és Uram, akkor ki is van e mögött? Annak hadd mondjam azt, hogy leginkább talán abból lehet megállapítani, hogy az igazán élő, igaz és örökkévaló Isten előtt állunk-e, vagy csak egy elképzelt Isten előtt, hogy az élő Isten jelenlétében mindaz, amit nem az ő akarata szerint cselekszünk, nagyon-nagyon tud fájni. Hadd mondjam csak ilyen egyszerűen azt, hogy az ő jelenlétében nagyon tudnak fájni az elrontott dolgaink, a nem az ő tetszése, akarata szerinti cselekedeteink és döntéseink. Hiszen ő szent Isten, aki gyűlöli a bűnt, de aki ugyanakkor bennünket, bűnösöket nagyon szeret. És a hitvánságaim, a hűtlenségünk, az árulásaink, azok nagyon tudnak nyomasztani bennünket, hogyha valóban az ő jelenlétében, az ő színe előtt állunk. És olyankor már nem igazán az jut eszünkbe, hogy mást kezdjek el vádolni, és másra kezdjek el mutogatni, hogy de hát ő az oka annak, hogy én ilyen meg olyan vagyok, meg én ezt meg azt követtem el. Egyre inkább azt tapasztalom, és ezt most szeretném az Úr előtti nagy-nagy alázattal mondani, hogy amíg idáig nem jut el valaki, hogy olyan igazán fájnak a mulasztásai, a vétkei, addig akárhogyan is mondja, hogy ő az Istenben hisz, nem az igaziban hisz, hanem egy bálványban. Egy maga alkotta Istenben, amely valószínűleg nagyon-nagyon hasonlít az igazihoz, de nem az élő Isten. Istenről csak egyszer alkotott valaki igazán megbízható Isten képet, és ez maga Isten volt. A kép pedig, amit önmagáról készített, Jézus. A zsidókhoz írott levelet, hogyha megkeressük, és annak az első fejezetét elolvassuk, akkor ott láthatjuk, hogy arról van szó, hogy Jézus a láthatatlan és elképzelhetetlen Isten dicsőségének a visszatükröződése. Az ő valóságának a képmása. Jézus Krisztus mondta azt, hogy én és az Atya egy vagyunk. Aki engem látott, látta az Atyát. Jézuson kívül minden Istenről való beszéd, elképzelés. Isten szeretete abban a szenvedésben és halálban vált nyilvánvalóvá, amit Jézus Krisztus vállalt érettünk és helyettünk. És nagyon közel vagyunk még nagypéntekhez és húsvét ünnepéhez, és igazán hálás lehet a szívünk azért, hogy Jézus Krisztus kész volt a keresztre menni. Isten hatalmát, amit ebben a furcsa és zűrzavaros világban mi olyan nehezen tudunk meglátni. Egyfelől abban az erőtlenségben lehet felismerni, amivel Jézus Krisztus kiszolgáltatta magát a halálnak. Másfelől pedig abban az erőben, amellyel Jézus Krisztus húsvétkor szétfeszítette a halált, annak hatalmát megtörte. Az egyik az élő Istent. Abban a Jézusban lehet csak megtalálni. Aki hisszük, hogy itt van az ő igéje hirdetésekor is, aki itt van az úrvacsorában, amikor megterítjük az Úrnak szent asztalát. Dobjunk el hát minden olyan elképzelést Istenről, ami nem egyezik Jézus alakjával. És forduljunk oda teljes hitünkkel, bizalmunkkal, ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki az életét adta azért, hogy nekünk ne kelljen elvesznünk. Azért, hogy a bűneinkre bocsánatot kaphassunk. Azért, hogy az Isten szent lelkét befogadhassuk, aki által újjáterem bennünket. Forduljunk oda teljes szívünkkel és életünkkel ahhoz a Jézushoz, aki értünk is feltámadt, hogy a mi életünk se a sírnál végződjék. Ő helyre akarja állítani bennünk az elromlott Isten képet. Tudjuk, a teremtés történet arról beszél, hogy Isten bennünket eredetileg a maga képére és hasonlatosságára teremtett. De ez a kép az összetört, amikor az ember hátat fordított Istennek. A mi Urunk Jézus Krisztus viszont az ő lelke által helyre tudja állítani, hogy a mi mozdulatainkban, szavainkban valóban őt fedezhessék fel mindazok, akikkel együtt élünk, hogy hasonlóvá tegyen önmagához, hogy Jézusra emlékeztető legyen az egész életünk. Hogyha teljes szívünkkel odafordulunk az Úr Jézus Krisztushoz, akkor így kaphatjuk az ő szent lelkét, és az ő szent lelke újjászül bennünket. De hát, hogyan lehet igazából újjászületni? Olyan nehezen tudjuk ezt a fogalmat megérteni, és nem nagyon tudunk mit kezdeni sokszor ezzel, hogy újjászületés. Meg aztán valljuk be, ott van bennünk az is, hogy majd én megváltozom. De amikor rádöbbenünk is arra, hogy nem jó felé megy az életünk, hogy elrontottunk sok mindent, és szeretnénk változtatni, akkor is hányszor van, hogy a fogunkat szorítjuk össze, meg az erőinket megpróbáljuk összpontosítani, majd én megváltozom. És olyan nehezen értjük meg, hogy magunktól nem tudunk megváltozni. Igazából ezekkel a kísérleteinkkel csak a boldogtalanságunkat és a nyomorúságunkat növeljük. Mert nem megváltoznunk kell nekünk, hanem újjászületnünk. Föltehetjük a kérdést ezzel a bizonyos Nikodémussal együtt, aki Jézusnak tette föl annak idején a kérdést, de hát hogyan születhetik az ember, amikor vén egy fiatal is korától függetlenül felteheti a kérdést, tehát hogyan születhetik az ember? Egyszer már megszülettünk, de hát most miről van szó? Nikodémus is így folytatta, hogy bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét. Igen, másodszor is megszülethet az ember, de ez már a Szentlélek újjáteremtő műve, és nem az emberi erőfeszítés és erőlködés gyümölcse. A Szentléleknek erről az újjáteremtő munkájáról pedig ezt mondja az Úr, szintén ott, amikor Nikodémussal beszélget, a szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől, azaz a Szentlélektől született. Nyilvánvaló, hogy itt a szél zúgása, fúvása csak kép és hasonlat Jézus beszédében. De miért használja Jézus éppen ezt a képet? Többféle jelentését is meg lehet ragadni. Most egyre gondoljunk a mi összefüggésünkben. Tudjuk azt is, hogy amikor a szél fúj, akkor azért különféle magvakat is felkap, és viszi, és elviszi máshová, és ott a földre hull, és aztán lesz belőle valamilyen növény. A Szentlélek is valahogy így cselekszik, hogy fúj, és közben viszi ezeket a magvakat, az ige, az Isten beszéde magvát, és beleszólja az emberi szívekbe. Miközben hallgatjuk az Isten beszédét, itt Isten tiszteleten is, a Szentlélek az, aki így el tudja ültetni, és aki el tudja végezni azt, hogy megfogadjon az ott a mi szívünkben. Egyébként is a lelki születés az elég sok mindenben hasonlít a testi születéshez. A testi születésnél is tudjuk, hogy a fogamzás megtörténte után még 9 hónapig hordja az édesanyja a méhében azt a kis életet, míg megszüli. És valahogy így van ez lelki értelemben is. Ki rövidebb, ki hosszabb ideig magában hordja a Szentlélek érintését. Aztán egyszer csak eljön az a pillanat, amikor dönt Jézus Krisztus mellett. Amikor megtér hozzá, és amikor az Isten szent lelke elkezdhet benne valami egészen újat. De az újjászületett embernek a sorsa is hasonlít a testi születéshez, illetve a testi értelemben vett növekedéshez. Sokszor találkozunk azzal a félreértéssel, hogy az újjászületett ember az tökéletes ember. Nem. Egyáltalán nem. Az újjászületett ember nem válik angyallá. Péter apostol így írja a levelében, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Akit az Isten lelke újjászülhet, az ilyen lelki csecsemő, aki növekedhet aztán, de ehhez van szüksége a tejnek italára, lelki értelemben is, az Isten beszédére. Igen, nagyon fontos az Isten igéjével való szüntelen táplálkozás ahhoz, hogy aztán ez a csecsemő, ez a lelki csecsemő valóban fejlődjön. És azon kívül még szüksége van valami másra is. Isten beszédéből ezt is megtudjuk. A családra. Gondoljunk csak bele, hogy amikor megszületik egy gyermek, neki is szüksége van a családra, arra a szerető közösségre, amelyik körülveszi. Ott bontakozhat ki igazán az élete, fizikai is, meg lelki értelemben, szellemi értelemben is. Ugyanúgy a lelki újszülötteknek, csecsemőknek is szükségük van a családra, és a család befogadó és megértő és segítő szeretetére. De jó lenne, hogyha így tudnánk egymásra odafigyelni, és így tudnánk egymás mellé odaállni. Akik mindezt mellőzik, azok törpék maradnak a hitben, és sohasem érnek el a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Ez utóbbi szavakat Pál apostol használja az efézusi gyülekezetnek írott levelében. Az újjászületett ember válhat tehát igazán Krisztushoz hasonlóvá. De hát milyen is ez a krisztusi ember? Milyen lesz az ember az újjászületés után? Mi az, ami leginkább jellemző rá, míg erre a kérdésre keressük a választ? Hogyha Jézusra tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy az ő jellemének különösképpen is két erős vonása volt. Ő szíve minden dobbanásával Isten fia volt, fiú volt, és ugyanakkor az embereknek testvére, emberfia. Az újjászületett emberben is ez a krisztusi lelkület ébred fel. Az Isten gyermeke vagyok. Ez az, ami leginkább meghatároz most már, hogy én az Isten családjához tartozhatom. Az ő gyermeke vagyok. És mindaz, ami az Isten akarata, azt nem fog csikorgatva, nem azért, mert félek a büntetéstől, cselekszem, hanem azért, mert hálás vagyok az én mennyei atyámnak, mert szeretem az én mennyei atyámat, és azért engedelmeskedem neki. A másik pedig, amit Jézus Krisztusnál is láttunk, hogy amellett, hogy Isten fia volt ugyanakkor, az emberek szeretete jellemezte még őt. Igen, bennünket is ez jellemezhet, hogyha az Isten lelke újjászült bennünket. De jó lenne, hogyha ez az illat lengedezhetne körülöttünk. Gondolva most arra az igére, amelyet a korintusi levélből olvastunk, hogy ti Krisztus jó illatja lehettek. Ez az illat, hogy én az Istenhez tartozhatom, bár itt élek a földön, és megvannak a magam mindennapi küzdelmei, de ezekre úgy tekinthetek, mint Isten gyermeke, mint aki magát, az élő Istent hívhatom segítségül, reá számíthatok, és reménységgel élhetem az életemet, mert azt is tudom, hogy mi vár rám az ő kegyelméből, milyen örökséget készített el nekem. És ugyanakkor odafordulhatnánk, és odafordulhatunk teljes szívünkkel a körülöttünk lévő emberek felé, és akiket az Isten elénk hoz, akiket reánk bíz. Bárcsak, valóban így igaz lenne ránk is az, amit Pál apostol itt leírt, hogy hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Amen. 345. dicséretünket keressük most meg, és oly jó lenne, hogyha őszintén, szívből fakadóan, imádkozva tudnánk énekelni a 3. és a 4. verszakait. Urunk, azt érezzük, és sokszor el is mondjuk, hogy milyen jó lenne, ha ennek a világnak a sorsa jobbra fordulna. De olyan nehezen látjuk meg, és még hogyha kezdjük is látni, olyan nehezen fogadjuk el, hadd valljuk meg most neked azt, hogy ez másképp nem történhet, csak úgy, ha a mi életünk újjászülethet, hogyha velünk kezdheted. Bocsáss meg, Urunk, hogy mi még mindig a körülöttünk lévőktől, másoktól várjuk igazából azt, hogy másképp éljenek, másképp cselekedjenek. Bocsáss meg azt is nekünk, hogy talán nem is vágyunk igazán arra, hogy még jobban megismerhessünk téged. Úgy bele süppettünk tulajdonképpen abba az Isten ismeretbe, amelyre eljuthattunk. És lehet, hogy kínlódunk a hétköznapjainkban, lehet, hogy időnként őszinte pillanatainkban érezzük, hogy valami a mi életünkben sincs rendben még, de talán már erőnk sincs, vagy legalábbis úgy érezzük ahhoz, hogy bármit is tegyünk annak érdekében, hogy ebből kiléphessünk. Köszönjük, Urunk, hogy most megérthettük azt, nem vagyunk mi egyedül ebben a nyomorúságban. Megérthettük azt, hogy a magunk erejéből, mindazzal, amivel mi, mint emberek rendelkezünk, nem is fogunk tudni megváltozni. És nem is megváltozásra van igazából szükségünk, legalábbis nem abban az értelemben, ahogy mi azt eddig gondoltuk, hanem arra van szükségünk, hogy szent lelked által újjászülj bennünket. Köszönjük azt, hogyha már ez az életünkben megtörténhetett. Ezt te tudod, Urunk, és te azért adod jeleit, bizonyosságát ennek, azoknak, akik Jézus Krisztust életük urának, megváltójának elfogadták. De arra kérünk, hogy segíts nekünk tisztán látni a helyzetünket, az állapotunkat. Segíts nekünk, hogy ne nyugodjunk bele a megfáradásba, a fásultságba, abba, hogyha talán már ránk is a közöny jellemző. Rász föl bennünket szent lelked által. Urunk, valóban nem tudunk magunkon segíteni, de hadd tudjuk ezt végre már őszintén kimondani, és hadd tudjuk így átengedni az életünk vezetését teljes mértékben neked, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy te munkálkodsz ma is. Köszönjük, hogy az ige magvát szórod, hogy itt is be lehet fogadni, mert hangzik az ige. Jöhetünk még Isten tiszteletekre, gyülekezeti alkalmakra. És köszönjük, hogy te meg tudod termékenyíteni, és csodálatos élet fakadhat fel ott, ahol a te szent lelkedet hagyjuk szabadon áradni és működni. Azért imádkozunk, hogy a mi gyülekezetünkre is így terjeszt ki azt, benne külön-külön személyes életünkre is, családi életünkre, és újíts meg bennünket igazán úgy, ahogyan azt te elképzeled, hogy ne a magunk elképzeléseihez ragaszkodjunk mi még mindig, ne a magunk úgynevezett megváltó gondolataihoz és ideáihoz, hanem azt kérjük, azt várjuk, amit te terveztél el, és te akarsz cselekedni a mi üdvösségünk, a mi boldogulásunk érdekében. Könyörülj meg így mindnyájunkon, könyörülj meg egyházunkon és népünkön, hogy meghallhassuk a te hívó szavadat. Kérünk, hogy szent lelkedet így árasz ki, és töltsd ki ránk, ébreszt föl bennünket, akik lelkileg úgy elszunnyadtunk, akiknek a szeretete, amely talán valamikor nagyobb lánggal égett, az úgy lelohadt, és újíts meg igazán bennünket. Hadd lehessünk mi valóban Krisztus jó illata, akik körül szívesen tartózkodnak az emberek. Annyira, hogy egy idő után talán rá is kérdeznek, hogy honnan ez a jó illat. Könyörülj meg, Urunk, rajtunk. Rád van szükségünk. Mindenek előtt, legesleg elsősorban rád, a te szent lelkedre. Kérünk, légy hozzánk irgalmas. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a valóságod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hirdetem, hogy most istentisztelet után imaórát tartunk lent a gyülekezeti helyiségünkben. Hívunk sok szeretettel erre az imaórára is mindenkit. Hirdetem a ránk következő napok gyülekezeti alkalmait is. Hétfő este 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas költagjai találkoznak. Csütörtökön este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk. Pénteken szintén 6 órai kezdettel a fiataloknak konfirmációja előkészítő lesz, és ugyancsak 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaórát tartunk, este 7:30-tól pedig a bibliakörünket tartjuk. Vasárnap 10 órától istentisztelet lesz, ezzel egy időben gyermekistentiszteleteket tartunk lent a gyülekezeti helyiségeinkben, illetve itt a földszinten a babaszobában lehetőség van arra, hogy kicsi gyermekekkel televízión az istentiszteletet kövessük. Már most jelzem azt örömmel, hogy ebben az esztendőben és most még tavasszal lesz evangelizációs sorozat itt a gyülekezetünkben. Május 3-ától lesz ez, és aki az igehirdetés szolgálatát végzi közöttünk, az idős Somogyi László, lelkipásztor, aki már nyugdíjban van, de még szolgál, és különösképpen is ilyen evangelizációs istentiszteleteken hirdeti az Isten igéjét. Készüljünk imádságos szívvel erre az evangelizációra, hogy tényleg a megújulásunkat szolgálhassa az a hét. Hirdetem azt is, hogy nyáron együtt lehetünk most is gyülekezeti csendes hét keretében. Ennek az időpontja július 5-e, tehát a kezdőnap is 11-ig leszünk együtt. A helyszíne a Pénzesgyőri Jázmin Panzió, ez a Pénzesgyőr Zirc közelében van, tehát a Pakonyban. Találunk hátul a persely mellett tájékoztató lapokat, tehát akit érdekel, és mindenkit biztatunk, nyugodtan elvehet azokból a tájékoztató lapokból. Kérem most is azt, hogy lehetőleg minél hamarabb jelezzük a részvételi szándékunkat, mert ezzel is a szervezők munkáját segítjük. Még mindig van a húsvéti gyülekezeti hírlevelünkből, tehát aki még esetleg nem vitt el, az megtalálja szintén ott hátul, a kijárat mellett. Ismét hívogatok, illetve tolmácsolom azt a meghívást, amely érkezett hozzánk kisköri presbiterképzésre. Ez április 17-én, tehát szombaton lesz, 9-től 12 óráig, és a Budakeszi Református Gyülekezet lesz a házigazdája. végül az adakozás lehetőségét említem. Pál apostol írja ugyancsak a korintusiakhoz a második levélben, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Kettőszázötvenegyedik énekünket keressük most meg, és énekeljük a dicséret első, valamint a 6., 7. és 8. verszakait. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.